Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az Ószövetségbeli Szentigét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdezem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elherved a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elherved a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe viszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma advent harmadik vasárnapja van, és ma el kell gondolkoznunk, mint minden évben, Keresztelő János személyéről. Keresztelő János volt, aki előkészítette az utat Jézus Krisztus számára. Nagyon sokan vannak, akik szeretnének eljutni az Istenhez, szeretnék megismerni őt, szeretnének bejutni a mennyországba, de nem elég a szándék. Nem elég az, hogy ki mit szeretne elérni, mert tudjuk azt, hogy óriási szakadék van, óriási akadály van az Isten és az ember között. És ez az akadály a bűn. És Keresztelő János erről beszélt annak idején, hogy térjetek meg emberek a bűneitekből. Tudjuk azt, hogy ő nagyon egyszerűen élt a Jordán partján, a pusztaságban, és kimentek hozzá egyszerű és gazdag emberek is, és megvallották a bűneiket. És ma sem lehet máshogy Jézus befogadni, mint hogy megvalljuk a mi bűneinket. Valaki ezt nem fogadja el, akkor nem fog az Istennel közösségbe jutni. Ez ma is az elsődleges. Hogy meg kell vallani a bűneinket. Természetesen egyszerűen meg kell látni, és aztán meg kell vallani, és el kell hagyni a bűnöket. Enélkül lehetetlen az Istenhez térni. Keresztelő János ezt a szolgálatot végezte. Tudjuk, hogy nem volt köszönet az ő szolgálatában, mert Heródesnek, az éppen aktuális királynak is rámutatott a bűnére, és az börtönbe vetette. És az oltár előtti igében erről hallhattunk, hogy ott ül a börtönben, és a börtönben az ő hite is megrendül, és elküld a tanítványait Jézushoz, és megkérdezi tőle, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Mert a bajban az embernek a hite is megrendül. Ő azt gondolta, hogy ha Jézus a messiás, akkor, mint messiás, elhozza Isten uralmát. És hát ha Isten uralma jelen van, akkor a gonosz nem győzedelmeskedhetik. Márpedig Keresztelő János életében ez nem így volt. Mert ugye Heródes elfogadta, aztán tudjuk, hogy le is fejeztette őt. Talán azt remélte Keresztelő János, hogy jön majd Jézus, és kiszabadítja. Úgy, ahogy ugye a 1848-ban Táncsot kiszabadították a börtönből. Valami ilyesmit várhatott ő is, és mégsem jött ez a fajta szabadítás. Miért nem? Azért, mert Jézus nem fizikai börtönből akar minket megszabadítani, hanem a lelki börtönből. És ez ma is így van. Mi anyagi előrejutást szeretnénk, azt gondoljuk, hogy ha Isten oldalán vagyunk, akkor Isten megsegít minket, földi boldogságot, és ezzel szemben Jézus ma másból akar minket megszabadítani. Mi azt gondoljuk, hogy ha a szegénységből megszabadulnánk, akkor minden megoldódna. De Jézus nem így akar rajtunk segíteni. Azt mondja, azt üzeni Jézus Jánosnak, Keresztelő Jánosnak, mondjátok meg Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ezek mind messiási jelek voltak. Nem azt jelentette, hogy minden beteg meggyógyult, nem azt jelentette, hogy aztán többé nem volt szegény Izraelben, hanem ezek megmaradtak, de Jézus fölcsillantotta a reményt, hogy ha eljön valóságos Isten országa, akkor mind ez a nyomorúság meg fog szűnni. De tudjuk azt, hogy Jézus kétszer jön el. Egyszer már eljött, és majd el fog jönni másodjára is. És akkor fog megszűnni minden baj e földön. Addig nekünk lélekben kell Istenhez menni. És az a feladatunk keresztényként, hogy rámutassunk a bűnökre. És ez ma sem könnyű szolgálat. Ma sem várhatunk mást, mint hogy annak idején ugye Keresztelő Jánossal szembe is felléptek. A lelkészi szolgálatomban előfordult bizony olyan, hogy valakinek rámutattam szeríden, de rámutattam a bűnére, és az illető úgy megsértődött, hogy aztán fél évig nem is köszönt nekem. És ez nem egyszer fordult elő. Tehát én ugye még jobban jártam, mint Keresztelő János, mert még a fejem a helyén van. De mégis ez a mi feladatunk. És nem fognak minket tárkarokkal várni. De nem lehet más tenni. A prófétának nem volt könnyű a szolgálata, az Ószövetség, az Újszövetség korában sem, és ma sem könnyű. És bizonyos szempontból mindannyian ezek vagyunk, próféták, akik hirdetik az Isten igéjét. Lehet, hogy egy nagymama elmondja a 10 parancsolatot, és esetleg az unoka nem szívesen fogadja akkor, amikor hallja. De mégis ez a mi feladatunk. Feladatunk, hogy rámutassunk a bűnre, de az is feladatunk, hogy rámutassunk a szabadulásra. És a felolvasott ige szakaszban, a Ézsaiási üzenetben erről van szó. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Itt már az evangéliumról van szó, az örömhírről, mert már a büntetés, az ítélet, az megtörtént. Tudjuk azt, hogy Izrael népét Isten elvitte a fogságba, a babiloni fogságba. És bár, amikor Ézsaiás leírja a szavakat, még be se következett az ítélet, de már az Isten elhatározta a szabadulásnak az útját. Elhatározta azt, hogy véget fog vetni a rabságnak. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Ez a mi feladatunk, hogy lehajuljunk az elesettekhez, segítsük őket. Igen ám, de hozzá kell tenni, hogy nem mindenki ilyen. Mert van olyan ember, és sokan vannak, akik jól élnek a bűnben. Látszólag sikeres az életük, látszólag semmi bajuk, de azt tudjuk, hogy az ige azt mondja, hogy az összeomlást gőg előzi meg. Tehát minél magasabb szintre jut valaki, annál nagyobb aztán a zuhanás. Isten az ő népét a mai világba bizony beleengedi a bajba. Sokszor azt gondoljuk, hogy akinél minden sikerül, ott, annál az embernél, ott az Isten áldása. De ez nem így van. Mert akinek minden sikerül, azzal nem foglalkozik az Isten. Az az ember, aki bármit megtehet, az az emberrel nem törődik az Isten. A Bibliában azt olvassuk, hogy akit az Úr szeret, azt megfenyít. Zsidókhoz írt levélben így van megírva: fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tehát ha mi nekünk talán nehezebben megy az életünk, az nem azt jelenti, hogy nem törődik velünk az Isten. Hanem ahogy annak idején Izrael népét is bizony sújtotta bajokkal, úgy sújt minket is. De nem azért, hogy büntessen, hanem azért, hogy neveljen minket. Hogy észhez térjünk. Egyik Zsoltárban úgy fogalmaz a Zsoltáros, hogy de jó azoknak, akiknek minden sikerül. Akik istentelül élnek, milyen jó nekik. És az ember sokszor irigyli ezeket az embereket. De aztán a Zsoltár is azt mondja, hogy de megnéztem, hogy mi lesz az életüknek a vége. Hogy aztán majd jön az ítélet, és semmivé lesz az egész. És akinek nincsen semmi baja ebben a földi életben, én azt mondom, hogy annak a legrosszabb. Mert arról már az Isten is lemondott. Azt már nem akarja formálni az Isten se. Tehát az ő népét elengedte a fogságba, azért, hogy formálja őket. És ott, amikor már megtört a szívük, akkor hajolt le hozzájuk az Isten. És az Isten a mi életünkben is sok nehézséget megenged, azért, hogy összetörje a mi konok szívünket. Mert azért mi is ilyenek vagyunk. Megyünk a magunk feje után, sokszor nem hallgatunk az Istenre. Isten megengedte tehát a bajt, a fogságot, a babiloni fogságot, de aztán letelt ez a rabság, és azt hirdeti, hogy megbűnhődött a nép a bűnéért. Na most tudnunk kell, hogy természetesen az ember, ugye az egész Bibliának a fényében, nem tud megfizetni a bűnéért. Akármennyit szenvedünk mi emberek, nem tudunk elégtételt adni a mi bűneinkért. Már a bűnnek van következménye, és én azt mondom, hogy jobb is, hogyha valaki szenved, mert aztán az észhez téríti, de nem tudunk annyit szenvedni, hogy aztán azt mondjuk, hogy akkor már nincsen bűnünk. Itt is, Izrael népe életében is, Isten csak is Krisztusra való tekintettel bocsájtott meg. És a mi életünkben is így van. Bár szenvednünk kell, de nem tudunk eleget szenvedni. Ha örökké szenvednénk, akkor sem tudnánk kifizetni a mi bűneinknek az árát. Képtelenek vagyunk erre. Hát erről szól a kereszténység, hogy Jézus Krisztusban Isten maga fizette ki a mi bűneinknek a büntetését. És az úrvacsora szentsége is erről szól. Hogy nem magunk akarunk megigazulni önerőből, akár a jó cselekedetek által, vagy hát a szenvedések által, hanem Istenre bízzuk a mi életünket. Elfogadjuk azt, hogy Jézus meghalt mi életünk a kereszten. Megbűnhődött a nép a bűnéért. Elgondolkozhatunk a mi magyar himnuszunknak a sorain is, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. Nagyon sok hívő embertől hallottam már, hogy számára ennek a sornak az elmondása, eléneklése lelkiismereti problémát okoz. Mert az igaz, hogy sokat szenvedett a mi népünk, de ahogy Izrael népe nem szenvedhet eleget, így a magyar nép sem tud annyit szenvedni, hogy a bűneit kifizesse. És hozzá kell tenni, hogy a magyar népnek is van bűne, nem is kevés. A hitetlenség, önfejűség, az ősi pogányság, ez újra és újra előtör. És csak Krisztusban bocsát meg nekünk az Isten. Nem mondom azt, hogy át kell írni, tehát a himnuszt, nem akarok Rákosi Mátyásnak a nyomdokaiba lépni, ugye ő annak idején át akarta iratni, de ha énekeljük, azért gondoljuk ezt mögé, hogy Krisztus az, aki megfizette a mi bűneinknek a büntetését. És persze az is igaz, hogy szükséges a földi szenvedés is. Tehát nem kell azt mondani, hogy ó, mindenkit, mindenkitől, minden bajtól mentesíteni kell. Nem, mert a büntetés aztán sokakat észhez térít. Az Isten az nem egyfajta humanista. Talán sokan így látják az Istent, hogy ő nem akar semmi bajt, ő az Isten nem hoz rosszat. Dehogy nem, az Ószövetségben éppen erről van szó, hogy akár büntetési az embert azért, hogy észhez térjünk. Tehát megbűnhődte a nép itt a bűnt. Azt kell mondani, hogy a 70 éves fogság megváltoztatta a népet, de nem tette bűntelenné. Például korábban a szombatnapot nem tartották meg, azután pedig rigorózusan betartották. Jézus korábban éppen ez volt a baj, hogy nem akarták megengedni Jézusnak, hogy a beteget meggyógyítsa. Mert ők ragaszkodnak a szombatnap megünnepléséhez. Hát az ember csak ennyit tud elérni, mi önerőből csak ennyit tudunk, hogy egyik bűnből átmegyünk a másikba. Egyik szenvedélybetegségből átmegyünk a másikba. Erre vagyunk mi képesek önerőből. Isten az, aki át tudja formálni a mi életünket. Földi baj, földi nehézség nem tud megváltoztatni minket. Októberben az országos evangelizáción elhangzott az, hogy egy börtönt megjárt ember, megtért ember mondta el, hogy a börtön nem változtat meg senkit. Évtizedek után is, ha valaki kijön, ugyanolyan, mint ahogy amikor bement. Egyedül az Isten képes arra, hogy átformálja a mi szívünket. Tehát szükségesen azt mondom, a csapás, szükséges a földi szenvedés, de önmagában ez kevés. Isten kegyelmét kell nekünk megragadnunk. Azt mondja az ige, hogy építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége. Ugye ez elsősorban először beteljesedett akkor, amikor Izrael népe hazatért a babiloni fogságból, de aztán akkor is beteljesedett, amikor keresztelő János előkészítette az utat Jézus számára. Mi volt a völgy, és mi volt a halom abban a korban? Ugye a völgy azt jelképezi, hogy valaki nagyon-nagyon alázatos, annyira látja a bűnét, hogy azt gondolja, hogy még az Isten sem bocsáthat meg neki. Mert ilyen is van, ilyen ember is van, aki annyira nagynak látja az ő saját vétkét, hogy azt mondja, hogy na hát ez már olyan rettenetes, hogy még az Isten sem tud elég tételt adni. Az ilyen embert föl kell karolni, föl kell segíteni, és vannak ilyen emberek. Egyfajta depresszív állapotban van az illető, föl kell segíteni, vigasztalni kell. Míg ezzel szemben vannak olyan emberek, akik bizony hegy és halom formájában gőgösen élnek, akik azt gondolják, hogy nincsen bűnük, akik azt gondolják, hogy nekik minden sikerülni fog. Az ilyen embert viszont meg kell fedni, és meg kell mutatni neki, hogy ne járjon nagyon magabiztosan. Mert csak az Isten kegyelme az, amely megmentheti az embert. Ma is tehát ez a mi feladatunk, hogy Istenhez térjünk, és hirdessük azt, hogy csak az Isten igéje maradandó. Sokszor elhangzik temetésem, hogy minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Ezt mindig látnunk kell, hogy a földi világ ez mulandó, aki erre épít az életét, az hamar semmivé lesz. Gondoljunk arra, hogy valami manapság nagyon divatos, eltelik pár év és semmit nem ér. Egyedül az Isten igéje az, amely örökké megmarad. Nekünk erre kell építenünk az életünket. És hirdetnünk kell azt, hogy az Úr velünk van. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Hát Isten mindazokat, akik valóságosan az övéi, azokat fölkarolja. Tenyerükön, tenyerén hordozza azokat. Isten adja, hogy mi ilyenek legyünk. Hogy Isten népeként tudjon minket terelni. És ne menjünk a világgal együtt, akik önfejűek, akik mindig azt akarják tenni, amit éppen jónak látnak. Mi mindig figyeljünk az Isten szavára, és akkor jó fele halad majd az életünk. És magával az Istennel, az élő Istennel együtt mehetünk tovább. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te szavadat. Köszönjük azt, hogy te igazán szeretsz minket, a javunkat akarod, és köszönjük azt, hogy földi életünkben a bajok is azért voltak, hogy még közelebb kerüljünk hozzád. Urunk, óvj meg minket minden gőgtől, kevésségtől. Add, hogy hozzátérhessünk, és ne magunkban bízzunk, hanem egyedül te benned a te kegyelmedben. Amen.